más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Gyorsan belevágok a közepébe. Jó, 11 olyan törvény van ma Magyarországon, amelyik rejtve vagy némelyik szinte teljesen konkrét a lehetőséget ad cigányok diszkriminálására. Gondoljanak csak bele a legutóbbira, ez a településeket védő arculati, vagy nem is tudom, hogy is jövök ezt az orvos. Helyi önazonosságról szóló törvény, ahol a beköltözést olyan feltételekhez kötheti egy önkormányzat, amilyenhez akarja, és hát ez természetesen nem egy település már ki is használta, de beszélhetünk a szociális helyzettel kapcsolatban, az oktatásról, ami teljesen közismert, és hozzátenném, hogy ez nem csak a NER-nek a bűne, mert már azt megelőző időszakban is voltak olyan törvények, amelyek lehetőséget adtak cigányok bizonyos dolgokból való kizárásáról. A legutóbb most ezt csokorba foglalták valakik, mindjárt megtudják, hogy ki elsősorban, és így szembenézve a 11 leírással az embernek elakad a lélegzete, hogy milyen országban élő. Na, ma erről beszélünk.
Más részről. Az első vendég.
A cikk szerzője és az egyik kutatója Horváth Aladár, a Roma Parlament, pontosan az elnevezése.
Polgárjogi mozgalom.
Polgárjogi mozgalom vezetője és egyik alapítója, úgyhogy szia. Az a helyzet, hogy tényleg megdöbbentő, ez egy közös kutatás, ugye nem egyedül végezte, te először 5-öt vettél észre, ha jól emlékszem, ugye?
Hetet.
Vagy hetet,
hetet,
és akkor még
kiderült. Össze, ezzel kerestem meg a Havas Gábor.
Havas Gáborral, igen.
És utána Szabó Attilát a TASZ-tól és Kádár Andrist a Helsinkitől, valamint Kóczi Angélát, Zsigó Jenőt, őket tartom a magyar roma ügy, úgyis, mint tudomány, meg jog és politika legszakavatottabb képviselőinek, és velük emelkedett ez 11-re, azon törvényeknek a száma, amelyeket elsősorban felelősnek tartunk azért, hogy kirekesztődik, tartósan kirekesztődik és konzerválódik a roma diszkrimináció és nyomor. És hát nyilván emögött egy társadalom van, emögött egy politikai elit van, amelyik úgy gondolja, hogy ez a társadalom alapvetően rasszista, és ki kell szolgálni ezt a fajta
biztos
igényt.
Biztos, hogy ilyen tudatos a dolog. Vegyünk egy példát, és a véleményedre vagyok kíváncsi. Amikor a Fidesz az iskola kötelezettség korhatárát leszállította, gondolod, hogy külön kellett volna azzal foglalkozni, jó, de lehet, hogy ez elsősorban a cigány gyerekeket fogja érinteni, vagy azt mondták, praktikus munkaügyi szempontból, hogy a munkaerőpiacra hadd szabaduljanak fel azok, akik egyébként úgyse akarnak tovább tanulni, és nem gondoltak a cigányokra.
Mind a kettőre gondoltak.
Igen?
Hát itt a Jobbik kezdeményezte ezt a törvényt, ő 17 évre állapította, meg a Fidesz 15 évet
akart.
Igen, 15-et akart, 16-ban egyeztek ki, és az iparkamara mondta azt, hogy szüksége van az építőiparnak nagyon sok emberre, és ott van egy csomó fiatal cigánygyerek, a társadalom pedig azt mondta, főleg ugye a pedagógus kar, hogy nagyon nehéz már 16 éves korban a gyerekekkel, különösen a túlkoros cigány gyerekekkel mit kezdeni. Ezért érdemes őket kidobni, kirakni a rendszerből, és azt mondani, hogy aki 16 éves koráig nem fejezte be az iskolát, az próbálja meg másképp, vagy menjen a munkaerőpiacra. Tehát itt három szempont legalább találkozott egymással. Egy valóságos tény az, hogy a cigány gyerekeknek egy része, a leszakadt cigány gyerekeknek egy része túlkorossá válik, és problémát jelent, pedagógiai problémát jelent annak a pedagógus társadalomnak, amelyik nincs fölkészülve arra, hogy fogadja a cigány gyerekeket, nincs fölkészülve arra, hogy a nehéz helyzetű, kulturálisan lemaradt gyerekekkel szakszerűen foglalkozzon, ezért a hátrányok növekednek, és olyan megoldásokat találnak, ami a szegregációhoz vezet. A szegregált intézmények pedig problémásak, egyértelműen sok gondot jelent, egy kényszerűen összezárt cigány gyerekek egymás mellett élés, ezért meg akar szabadulni tőle az iskolarendszer. A társadalom azt mondja, hogy szükség van az építőiparban például.
Jöjjenek oda segédmunkásnak,
jöjjenek oda segédmunkásnak, betanított munkásnak. A politika pedig azt mondja, hogy akkor egyszerre több legyet ütünk egy csapásra. Egyszer kiszolgáljuk ezt a pedagógiai igényt, és kiszolgáljuk a gazdaság érdekeit is, mert rövid távon ez az érdek. Azt a hosszú távú érdeket, hogy minél hosszabb ideig az iskolában kellene tartani ezeket a gyerekeket, hogy minél több szaktudást adni, minél magasabb szintű oktatást biztosítani számukra, ezt a fajta közérdeket, ami a magyar társadalomnak alapérdeke, vegyük figyelembe azt, hogy mi akkor az előregedés, milyen alacsony a népesség száma, a születendő gyerekek aránya, stb. Tehát nem az utcára, képletesen az utcára kellene dobni ezeket a gyerekeket, hanem az oktatást, a képzést biztosítani számukra.
Igen, csak ennek eredménye 5-10 év múlva jelentkezik, ez pedig rögtön igen. Bemutatható, hogy megoldottam, mert úgysem megyünk semmire, hogy ott kínlódik a 16-17 éves gyerek az iskolába, úgyis bukdácsol, és majd kiesik, ha 18 éves kort eléri, tehát akkor ezt előzzük meg. De hozzátennék valamit. Mindezt erősítette az, hogy maguk a cigány családok közül sokan jelezték, hogy jaj, de jó, hadd menjen az gyerek dolgozni, legalább ő is pénzt keres, és jobban fogunk élni, vagy a szegénységünket csökkent. Tehát ez egy ilyen nagyon nehéz, összekapcsolódik a szegénység, és az a társadalmi szándék, hogy lökjük ki őket.
A cigány emberek is nyilván rövid távon gondolkodnak, mint a nem cigány emberek, és próbálják megmagyarázni egy-egy cigányellenes döntésnek is a hasznát, azért, hogy elviselhető legyen. Uh-huh. Ez egy lélektani szempont. Igen. Tehát általában igaz ez az elnyomásra, általában igaz a túlszejtett emberekre, ez a Stockholm-szindróma. Tehát, hogy még szeretni is kell azt, aki elnyom minket ahhoz, hogy túlélhető legyen ez a megtaposottság. És ez az oka annak többek között, hogy ez a társadalom rész nagy százalékban szavaz például a Fideszre. Tehát, hogy működik ez a fajta Stockholm-szindróm, és működik az üzenet az állam részéről, hogy örüljetek, hogy életben tartunk benneteket. Mert tehetnénk azt, hogy nem adunk családi pótlékot egy félért se, még a 2008 óta be is van fagyasztva, megtehetnénk azt, hogy nem kaptok közmunkát, nem kaptok egyszeri élelmiszersegélyt, vagy melegételt a legszegényebb településeken, megtehetnénk azt, hogy nem kaptok egy falunapot sem, és akkor mi lenne? És erre mondják a cigányok, hogy akkora mértékig konzerválódott az urak és a szolgák rendszere, hogy az urak megtehetnék azt, hogy akkor... Még azt se adják, amit adnak.
Igen. Tipikus példája talán ez a múlt időszak, már egy-két hete ez a borzasztó hideg, amikor a miniszterelnök azt kihasználva kijelentette, hogy akkor majd adunk tűzifát, persze nem adtak.
És nincs határa.
Kellő, mert nincs is elég tűzifa. Éppen a múlt heti egyik reggeli krónikában, reggeli gyorsban meséltél róla, hogy ez a meghirdetett nem tudom milyen fa mennyiség, egyrészt nem áll rendelkezés, és még az is kevés, ami a BM-nél van, de nagyon jól hangzott. Na most lehet, hogy ennyi elég, hogy a cigány ember megnyúl. Jó, hát azért ez a kormány legalább tűzifát ad, amikor nagyon hideg van.
Igen, és ha nem is jön meg akkor, amikor mínusz 20 fok lesz, majd megjön akkor, amikor plusz 10 fok lesz.
Igen.
Mert várhatóan ez február vége.
De említetted a családi pótlékot, ez egy régi adósság, és nem a NER-hez kötődik. A NER megtehette volna, hogy végül is emeli.
Így van.
2008 óta be van fagyasztva, nevetséges a történet. Ez egyenesen a cigányságot sújtja a legjobban, és hát a nagyon szegény sorban élő egyéb családokat.
Így van. Tehát itt nagyon tudatos volt, és el is ismerte legutóbb Miskolci beszédében Orbán, hogy az volt a cél, hogy a középosztályt helyzetbe hozni, és ha majd a magyar középosztály helyzetbe lesz hozva, akkor majd oda fordulnak a leszakadottakhoz, és az ő lakás problémáikat is enyhítik. Uh-huh. A lakáspolitikával kapcsolatban mondta
akkor
ezt,
mondta
a 3%-os hitellel összefüggésben. Tehát miről szól ez a történet? Arról szól, hogy van egy fölfogás a kormány részéről, amit folyamatosan üzen, hogy ha támogatni fogjuk a középosztályt, akkor több fehér gyerek születik. Ha elvonunk pénzt a legszegényebbektől, akkor kevesebb cigány gyerek születik. Ez mondhatnánk egy...
De ez egyébként meg nem igaz.
Abszolút nem igaz, de ez egy szakmaiatlan, tudománytalan fölfogás, mert nem ettől függ.
Na.
Tehát akkor, amikor nem volt családi pótlék,
mondjuk a statisztika bizonyítja.
30-as években mondjuk,
igen.
Háború előtt, vagy a két háború között, akkor 6-8-10 gyerek született egy családba, és nem azért szültek, mert hogy ugye családi pótlék, hanem azért, mert minél elkülönültebb, minél zártabb egy közösség, annál több gyerek születik.
Én nekem a fülembe cseng 2000 előtti időszakról is a családi pótlékkal kapcsolatban kis településeken megfogalmazott vádaskodás, hogy persze már a cigányok szülik a pudékat, 8-10 gyereknél már annyi családi pótlékot kap, hogy nem is kell neki dolgozni, tehát volt egy ilyen borzasztó rossz, egyetlen kormány nem tett ez ellen, hogy ezt a felfogást megváltoztassák.
Sőt, 2010-ben még az MSZP-nek is volt a második fordul előtt egy húzása. Na. A Jobbiktól átvette, hogy 3 gyerek után ne legyen családi pótlék.
Hopp, erre nem emlékeztem.
Tehát, hogy igen. Jó. Tehát akkoriban megnézték, hogy hogy szavaznak, hol szavaznak át a Jobbikra, és kiderült, hogy az ipari övezetekben, Ózdon és Miskolcon egyebek, hogy akkor azt kell mondani, amit a Jobbik. Egyszer próbálták megmenteni a baloldali rasszista szavazóikat. Tehát ebben a cigány ellenességben is, abban, hogy ne szülessen több cigánygyerek, ebben, hogy úgy mondjam, nemzeti konszenzus van, nagy koalíció van, holott ezek a cigánygyerekek ugyanúgy magyar gyerekek, mint a német, román, szláv. Nem, ezt nem kell magyaráznom.
Nem is kéne magyaráznom.
Csak el kell mondanom nekik, hogyha ezek a cigánygyerekek nem születnek meg, és nem kapnak megfelelő támogatást ahhoz, hogy adófizető polgárok legyenek, akkor nem lesz, aki kifizesse a nyugdíjakat.
Igen.
Tehát a filipino munkások nem fogják kifizetni.
Igen, és azonként újra termelődik ez a szegény réteg. Egyrészt nézzük meg a többi törvényt, hogy hogyan kúszod be a diszkrimináció, másrészt nézzük meg, hogy ez az egész társadalom politikailag hogy néz ki, hogyan lehet ebben valamilyen módon előmozdulni, innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég.
Kádár András, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, jogász, szervusz. Hát azt mondtam, hogy nézzük meg, szóval önmagában az, hogy 11 olyan hatályos jogszabályunk van, amely közvetve vagy közvetlenül cigányok különböző területekről való kiszorítására, diszkriminálása alkalmas, akkor azt mondhatom, hogy ez egy rendszer?
Hát szerintem annyiban rendszer, amennyiben ez a szegény ellenes politika, amiről Aladár itt beszélt, az élet különböző területein szükségszerűen megjelenik. Tehát amennyiben ez egy átfogó politika, akkor az élet egész különböző területein átfogó módon fog megjelenni ez a fajta diszkrimináció. Ugye a büntetőjog ismeri az eshetőleges szándék fogalmát, ami azt jelenti, hogy nem kifejezetten az a célja az elkövetőnek, ami bekövetkezik, de tisztában van vele, hogy az bekövetkezhet jó eséllyel, és ebbe belenyugszik. Én azt gondolom, hogy minimálisan eshetőleges szándékú a kormánynak a roma ellenessége. Ennyit biztosan mondhatunk, hiszen hogyha mondjuk pont a helyi önazonossági törvényt nézzük, akkor már a törvény előkészítésének a szakaszában aktivisták, szociológusok, szociálpolitikusok, mindenki szólt, hogy az fog történni, ami aztán történt, és akkor elég nehéz komolyan venni azt a csodálkozást, amit Navracsis Tibor előad, hogy hát ő nem is gondolta, hogy ez
lesz. Mert ugye ő volt az előterjesztője.
Hiszen mindenki, aki ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, pontosan azt mondta, hogy ez lesz.
Ez éppen az bizonyítja, hogy nem csak szegény ellenes ez a kormányzati politika, hanem rasszista is.
Engem meglepett, én ezt a helyi önazonosságról szóló törvényt tartottam casus bellinek, tehát ez egy olyan fasiszta alapállás, ezt végig gondolva, ezt megalkotni, akár gondoltak rá a megalkotók, akár nem, ami egészen döbbenetes a 21. században, ahhoz képest az értelmiségi pufogáson kívül semmit nem hallottam. Azért ez is mutat valamit, hogy megvan a táptalaja, hogy lehet ilyeneket csinálni nyugodtan, társadalom békésen tűri, még drukkol is.
Valószínűleg pontosan ez a politikai számítás van e mögött, a szabály mögött. Tehát Aladár mondta, hogy különböző elnyomási eszközökön, függőségi, feudális viszonyokon keresztül tudja magának a roma szavazatokat biztosítani a Fidesz, hogy azoknak legalábbis egy jelentős részét. másfelől pedig kiszolgál egy ilyen cigány ellenes igényt, tehát én azt gondolom, hogy az, hogy ez a választások előtt röviddel, viszonylag röviddel született ez a törvény, az pontosan azt mutatja, hogy emögött ez a politikai számítás volt. És akkor ugye itt ez egy ilyen ördögi kör, mert visszaérünk az iskolázottság kérdéséhez, hogy azok a romák, akiket ebben az, tehát azok az iskolázatlan romák, akiket a rendszer tart ebben a helyzetben, státuszban, azok nem biztos, hogy át fogják látni, amikor be kell húzni az X-et, hogy ezek a dolgok hogyan, hát hogy gyakorlatilag adott esetben leszavaznak egy olyan jelöltre, aki egy olyan párthoz tartozik, amely egy teljesen nyilvánvalóan egy ilyen apartheid törvényt végigvitt mindenfajta figyelmeztetés ellenére. És ez a fajta politikai számítás jön, hogy egyik oldalon maximálom a szavazatokat, a másik oldalon meg viszonylag keveset vesztek el. Úgyhogy ez egy rettenetesen cinikus dolog, és hoztam egy példát, és azt hiszem, hogy 180-nál tart már azoknak az önkormányzatoknak a száma nagyjából nagyságrendben, amik elfogadtak ilyen jellegű szabályt. Ez a Sátoraljaújhelyről hoztam, és az az érdekes, hogy ugye az önkormányzatoknak kell egy ilyen helyi esélyegyenlőségi programot elfogadni. És ha megnézzük Sátoraljaújhely helyi esélyegyenlőségi programjában a diagnózis részt, amelyik azt mondja, hogy az alacsony képzettség, a foglalkoztatási problémák, a szegénység, azok jellemzően a romákat érintik. Tehát ez van a helyi egyenlőségi programban, és aztán megnézzük, hogy milyen betelepülési feltételeket támaszt ugyanez az önkormányzat, középfokú végzettsége. 2 éven belül 365 nap biztosítotti jogviszony, tehát vélhetőleg valamiféle munkaviszony, meg ingatlanonként 100 000 forint betelepülési hozzájárulást, akkor látjuk,
hogy pontosan
azokat a tulajdonságokat, vagy sajátosságokat határozzák meg a betelepülést kizáró okként, amelyekről egyébként a saját helyi esélyegyenlőségi programjukban azt mondják, hogy hát ez főleg a romákat sújtja. És akkor aztán nagyon nehéz azt a kérdést megválaszolni, hogy akkor vajon, amikor az önkormányzat elfogadta ezt a rendelkezést, akkor gondolt-e arra, hogy ez hogy ez kiket fog elsősorban érinteni. Szóval ez szerintem, és de most ez pont Sátoraljaújhelyet hoztam, de hozhatnék 179
egyik más. Egyik volt az elsőknek, amely település ezt alkalmazta.
Így van.
Szóval, hogy a dolognak a cinizmusa szerintem ebből, és az, hogy itt igenis azért, hát szóval, hogy is mondjam, aki úgy csinál, mintha nem értené, hogy mi történik, az valószínűleg őszintétlen. Szóval ez szerintem elég jól mutatja ennek a két dokumentumnak, ugyanattól az önkormányzattól származó két dokumentumnak az egymás mellé rakását.
Az a meggondolás ilyenkor, hogy egy ilyen megszorító intézkedéssel egy településen, hogy jószerivel már csökken azoknak a lehetősége száma, akik kívülről beköltöznének, mert csak az ott élő vásárolhat mindenféle feltétel nélkül egyébként ingatlan. Ez előbb-utóbb az ingatlan áraknak a letörésével jár, előbb-utóbb egy beszűküléssel jár, ami hosszú távon településnek nem lenne célja, de akkor még ezt a tyúkot is feláldozzák ezek szerint. Tehát, hogy ez is egy olyan érdekes gondolkodás, hogy nem baj, hogy vannak ennek negatív hatásai, de a fő cél, hogy ide ne jöjjön cigány. Ennyire nyers.
Igen, nagyon sok településen eddig is a gyakorlat volt, ott Hegyközön is, hogy az önkormányzat vásárolta föl a lakást, és ezzel még úgy gondolták, hogy valamennyire szinten lehet tartani, de az önkormányzatoknak is az volt az érdekük, hogy minél olcsóbban. Aha. Tehát ők is azzal riogattak, hogy inkább én vegyem meg olcsón, mint hogy egy cigány költözön a szomszédodba. Vagy mások szomszédjába. Tehát
ez Kelet-Magyarországon nagyon jellemző.
És nagyon érdekes fejlemény az, hogy mikor Újhely meghozta ezt a törvényt, akkor a szomszédos falvakban, ahol esetleg rasszista polgármester van, de a cigányok száma elég erősen gyarapszik, például Újhely kirekesztő politikája miatt, ott is hoztak így ilyen törvényt, hogy megakadályozzák, hogy a 40% az tovább emelkedjen. Uh-huh. Tehát, hogy kizárják a cigányokat abból, hogy a faluba költözzenek, hogy ezzel teljesen elcigányosodjon a falu. Uh-huh. Tehát meg tudták győzni a cigányokkal sűrű falvakat, és hogy nektek is az az érdeketek, és ez egy újabb csavar ebben a fasiszta törvényben, hogy meg tudták győzni a cigány falvakat is, hogy ha nem akarod, hogy 100%-ig cigány legyen, és totális nyomor legyen a falvadban, akkor te is hozzál egy ilyen kirekesztő törvény.
Ami egyébként, hogyha tehát sarkítjuk ezt a példát, hogyha akkor mondjuk a 3000 magyar településből mindegyik meghozza, akkor mi történik?
Igen.
Tehát, hogy akkor, akkor bizonyos emberek akkor hol fognak lakni? Tehát, hogy ugye tehát nyilván nem jutunk el ide, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy nem fogunk, de pontosan ez történik. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a szegregáció felszámolásáért dolgozunk, akkor egy olyan jogszabály, ami teljesen nyilvánvalóan fog még nagyobb szegregátumok, akár tényleg települési szintű szegregátumok kialakulásához vezetni, tehát azt azért elég nehéz megmagyarázni.
Hogy tegyem hozzá, hogy a parlament jogvédői az Európai Bizottsághoz fordultak, panasztattunk be, és pár napja kaptam egy levelet arról, hogy tart a vizsgálat.
Igen, mert ezt akartam most kérdezni, hogy itthon, vagy egy európai fórumon fel lehet lépni? Van érv, amivel azt lehet mondani, hogy eséllyel meg lehet támadni ezt a törvényt?
Hát ugye az itthonnal az a probléma, hogy egy foglyul ejtett intézményrendszerről beszélünk. Tehát az ombudsmant például semmi nem tartaná attól vissza, hogy az Alkotmánybírósághoz forduljon az alapul fekvő törvénnyel szemben. Ehhez képest az új ombudsmantól azt láttuk, hogy azt a jelentést, amelyet ugye a kisebbségi biztos helyettes még a mandátuma legvégén megírt és közzétett, azt levett a honlapról, mondván, hogy az egy nem szabályszerűen elkészült, elfogadott jelentés volt.
Tehát eddig ami a szegregált oktatásnak a...
Nem, kettő ilyen volt. Az egyik a szegregált oktatásban az egyházi iskoláknak a szerepe, a másik pedig a helyi önazonossági törvény. Egy figyelemfelhívás volt pontosan ezekkel a problémákkal, hogy ez hogyan diszkriminatív. És mondom, persze lehet, hogy az ombudsmani hivatalban most gőzerővel dolgoznak az alkotmánybírósági beadványon, de eddig azt láttuk, hogy nem a törvénnyel kapcsolatban fogalmaz meg kétségeket, illetve egy jogi beadványt az ombudsman, hanem leveszi azt az egyébként szerintem nagyon alapos és jó anyagot, és jogilag is megalapozott anyagot, amit a távozó kisebbségi biztos összerakott. És ha jól tudom, most lehet, hogy tévedek, volt erről közlemény is, hogy ezt nem is szándékozik oda visszatenni. Úgyhogy szerintem tehát mint nagyon sok ilyen politikailag érzékeny ügynél, sajnos ki kell vinni házon kívül, az országhatárokon kívül a jogvitát, mert az országhatárokon belül azok az intézmények, amelyeknek egyébként a jogvédelem, kisebbségi jogvédelem lenne a feladatuk, azok hát fájóan hallgatnak. Úgyhogy az Európai Bizottság az például egy ilyen fórum, mert uniós jogba is ütközik ez, amellett, hogy nagyon alapvető emberi jogokba és a magyar alaptörvénybe is.
Ezzel az a baj, hogy legfeljebb lesz egy kötelezettségszegési eljárás újabb a Magyarország ellen, vagy lesz egy dádá, vagy nem tudom miért, tudjuk, hogy a Fidesz még arra is képes, hogy saját törvényeit is átlépve nem hajtja végre, hát még egy EUB döntést.
Pontosan, ez egy nagyon lényeges kérdés, és talán ez a cikk nem tér ki erre, nem feltétlen ez a dolga, de hozzá kell tennünk, hogy ez akkor él ez a cikk, és ez a munka, hogyha egy jogállamban élünk, mert akkor azt lehetne mondani, hogy itt vannak azok a törvényeik, itt vannak azok a jogszabályok, amelyeket módosítani kell, amelyek ügyében...
Nagyon pontosan le van vezetve mindegyikről.
Mögé oda kellene tenni egy társadalmi követelményt, de Magyarországon nincsen jogbiztonság, Magyarországon nincsen jogállam, Magyarországon ezek a negatív törvények vannak igazából megalapozva a puccsal elfogadott alkotmányban is. Tehát az alkotmányból kikerült az, hogy szociális biztonsághoz való jog, és és kikerült az állami kötelezettség.
Sok minden másból is kikerült. Tehát a nyugdíj is adhatóvá vált, és nem pedig jár,
igen.
És stb. Finom megfogalmazásokkal csúszik ki az állam bizonyos kötelezettségvállalások alól, illetve a kormányzat, a mindenkori kormányzat. Ez igen. Benne van a jogalkotásnak ebbe a vegykonyhájába sajnálatos módon. Na de ugye visszatérek itt a konkrétumokra, egyébként meg kell, hogy nevezzem, mert nagyon-nagyon jó, és egy helyen, ez a Magyar Narancs november 27-i számában olvasható részletesen, és akkor megint csak hadd szemelgessek egy kicsikét. Itt a lomtalanítási rendelet, ami ugye azoknak a cigányoknak az életét lehetetlenítette el, akik egyébként semmiféle bajt nem okoztak, azon kívül, hogy amikor egy adott helyen lomtalanítás van, akkor még tovább hasznosításra alkalmas dolgot kiválogatnak, a maguk módján megpróbálják azt egy használni, értékesíteni. Ebbe igazából károkozás nem volt. Miért születik meg egy ilyen, amikor még hasznos is?
Nem jó, tudom, ez ugyanaz. Én azt gondolom, hogy ez egy közgazdaságilag is, meg környezetvédelmileg is egy hasznos tevékenység, mint minden újrahasznosítás. És én azt gondolom, hogy emögött is az állami függés megteremtésének a politikai igénye húzódik meg, tehát hogy minden olyan ügyben, amiből vagy pénz keletkezik, vagy pedig megélhetést biztosítana a legszegényebbek számára, ott az állam hozzájárulása szükséges. Tehát, hogy például ide tartozik a fagyűjtés,
hát az, hogy
gombázás,
az erdőben nem lehet begyűjteni a fát, mert büntetik.
A gomba, a fa. A lomtalanítás mind a legszegényebbek számára jelent túlélési lehetőséget. Az állam ezzel azt üzeni, hogy én döntöm el, hogy túlélsz-e. Ugyanaz, amit az előbb
inkluzíve benne van, így van, így van.
Hát illetve van még itt is szerintem egy
ennél
primérebb politikai számítás is, hogy ugye a középosztályt ne zavarják a hangoskodó lomizók, mondjuk a első kerületekben. Egyébként nekem az a tapasztalatom, nem tudom, Maladár, te mit látsz ebből, hogy ezt szerencsére ez azon kevés felsorolt jogszabály között, azért nem nagyon hajtanak végre.
Éppen azért, mert a középosztály nem annyira hangos ebben a kérdésben.
Igen.
Tehát nekik is érdekük az. Én azt látom, hogy megkeresik egymást, hogy szólnak a lomtalanítóknak, hogy a lomtalanítók ismerik, már visszamennek ugyanazokra a helyekre, és elhozzák azokat, amiket hasznosítani tudnak. Tehát azt hiszem, hogyha itt nagyobb lenne az űr, nagyobb lenne a felháborodás, akkor valószínűleg keményebben végrehajtanák ezt a törvényt.
Viszont az, hogy az erdőből a lehullott, elszáradt fát nem lehet begyűjteni, hazavédni, fűteni vele, az szerintem, itt is van valamiféle ökológiai magyarázat, ha jól tudom, én nem néztem utána, hogy
igen, az erdő számára fontos az elkorhadó fa.
Aha, nem elég. Tehát a levél, a lomb, azt a fát, amit egyébként tüzelőre lehetne használni, mert nincsen, azt sem szabad begyűjteni.
Azt sem.
Szerintem ez egy rettentesen aljas dolog, szintén. És ez ellen sem. Tehát ha ezt a csokrot nézem, ezt maradjunk ennél a 11 törvénynél. Mi lenne a célszerű? Egyenként neki menni, mindegyiket számon kérni, elvinni az utolsó fórumig, vagy pedig egy csomagba letenni, amiről most beszélünk, hogy ez végül is egy rendszer. Ezt nézzen szembe ezzel, a parlament nézzen szembe ezzel a kormányzat. És adjon választ arra, hogy látja, hogy ezt a réteget, elsősorban a szegény cigányságot megtartja abban a szegénységben, diszkriminálja, és hosszú távon konzerválja ezt az állapotot. Ez miért jó?
Hát ez a rövid távú politikai
gondolkodás, amiről ha szembesíteni lehetne vele jogalkotói szempontból, jogalkotói felelősség, kormányzati felelősséget felmutatva, hogy kérem szépen, 400 ezer ember Magyarországon garantáltan meg fog fagyni, ha még egyszer bejön egy mínusz tartós 10-15 fok. Ez jó így?
Én azt gondolom, hogy ezeknek az eszközöknek tehát kéz a kézben kell menniük, és szerintem nagyon... Tehát az az igazság, hogy számomra is sokkoló volt az Aladárnak ez a gyűjtése. Tehát az ember, amikor tehát jogászként hajlamos ugye az éppen aktuális ügyre, az éppen vizsgált jogszabályra koncentrálni, ez így együtt leírva, és nem is biztos, hogy minden benne van. Azért elég sokkoló volt, hogy mennyire rendszer szintű ez a szegényellenes, és figyelemmel a romáknak a szegényeken belüli arányára szükségszerűen roma ellenes jogszabály halmaz, ami tényleg a fagyújtéstől, tehát a fűtéstől kezdve a lakhatás, a megélhetés, oktatás, az oktatás, ugye az, hogy
piac.
És itt is visszakanyarodnék, szóval ez is egy nagyon fontos dolog, tehát ez a leggyöngyöspata, amiről itt szó van, tehát az, hogy egy sikeres szegregációs per után a jogalkotó hozzányúl a köznevelési törvényhez,
igen,
biztossá téve azt, uh-huh, hogy soha többet ne lehessen olyan fajta per, mint amilyet a 60 szegregált gyöngyöspatai diák siker erre vitt. Szóval, hogy ez így a maga teljességében...
Ez magában szegényellenes törvény?
Igen.
Ez egyértelműen...
Nem, ez egyértelműen nem. Tehát én nem azt mondom, hogy mindegyik az, csak azt mondom, tehát ugye a leggyöngyöspatának a genezise is olyan, hogy teljesen nyilvánvaló, tehát ahhoz, ugye Orbán Viktor megígérte, így van, hogy nem lesz többet ilyen, és azokban a beszédekben, amelyekben ezt megígérte, azt is mondta, hogy van az, hogy itt ez a 60 cigány, ez munkanélkül jutott, pénzhez. Ott teljesen világos annál a jogszabály módosításnál, hogy ez egyértelműen a roma szegregációval
mondjuk el azon hallgatóinknak, akiknek talán nem ugrik be, hogy Gyöngyöspatán mi is volt a lényeg, ott egy nagyon érdekes próbaperszerű dolog indult. A szegregált oktatás, amely nagyon alacsony szintű, bizonyíthatóan nem ad olyan ismereteket, amelyek hasznosíthatók, akár továbbtanulás, akár a munkaerő piacon való elhelyezkedés, hosszú időn keresztül vették a fáradtságot nyilván ügyvédek, jogászok, jogvédők, hogy kimutassák, hogy ez egy adott csoport számára egy életre szóló kárt okozott, és ezért megítélte az Európai Bíróság, ha jól emlékszem.
Nem, a Magyar Bíróság.
Nem is ment el odáig.
Nem, ez személyiségi jogi per volt, igen.
Megítélt egy névleges kárpótlást, hogy mitől estek ők el a kiszorított oktatás miatt. És erre jött az a politikai válasz, amit András említett, hogy Orbán azt mondta, hogy ilyen többet nem lesz. Munkanélkül jutnak bevételhez.
Milyen köbölsz,
és itt módosították azt a törvényt, hogy lehetetlenné válik ez a számonkérés, lehet nyugodtan őket kidobni a közoktatásból, az, hogy ezzel milyen kárt szemnek, kitörődik vele, még csak jogilag se lehet érvényesíteni. Na ez volt Gyöngyöspata.
Szóval visszatérve erre, tehát hogy egyrészt való, ez szerintem egy ilyen ébresztő hívás az Aladárnak ez a cikke, mert mondom ezt így a
maga, így együtt látni
az szerintem sokkoló, és én azt gondolom, hogy egyébként a jogi eszközökhöz is hozzá kell nyúlni, tehát ezek közül van olyan, amit ki lehet vinni a magyar rendszerből, és érdemes, például a köznevelési törvénnyel kapcsolatban szerintem lehet külföldi, vagy tehát nemzetközi utakat találni, és hát nyilván kell egy olyan, ilyen nevezzük így advokaci tevékenység, ami például a jogalkotást célozza, csak hát az a kérdés, hogy ezt a mostani jogalkotást lehet-e eséllyel noszogatni, amikor pont arról beszéltünk mostanáig, hogy egy elég tudatos politikai számítás van minden mögött.
Ez egy olyan örök...
Szerintem is.
Igen.
Bocsánat, tehát, hogy engem pillanatban jobban foglalkoztat az, hogy mondjuk a TISZA szakértői, lendő, igazságügyi, szociálpolitikai vezetői, minisztérium vezetői mondjuk hogyan vélekednének ezzel kapcsolatban. Tehát náluk is ott van, és valamennyire ott is pattog a labda, hogy akkor mondjanak véleményt arról.
Eddig nem tapasztaltál a TISZA részéről határozottan néhány mondatot ilyenekkel kapcsolatban?
Az önazonossági törvénnyel kapcsolatban abban nyilatkozott, igen. Magyar Péter, hogy vissza fogják vonni. Családi pótlék kérdésében a duplázódást, a dupla családi pótlék megállapítására tettek ígéretet, illetve a tűzifa ügyében is normális szakszerű válaszokat mondtak, a szigeteléssel összefüggésben, lakások szigetelése, a tűzifa keret meg duplázódása érdekében.
Hát, vannak jelzések,
és ezekben van egy visszatérés a társadalmi szolidaritáshoz. Az elnyomó és lelket és testet taposó döntésekkel szemben, de hogy összegészében és strukturálisan változtatni akarnak-e a cigányok kirekesztettségén és diszkriminált pozícióján, az, és ez milyen garanciákat akarnak építeni, az várat magára, hogy pontosan lássuk, és nagyon szükségesnek is látnám, hogy azok a cigány emberek, akik elszenvedői ennek a szegény, ellenes és rasszista politikának, hogy ezek lesznek azok, vagy ezek lehetnek azok, akik egy új magyar demokratikus helyzetet és rendszert föl tudnak építeni a szavazatukkal és a részvételükkel.
Eszembe jutott az, hogy milyen eredménytelen kísérletek történtek már nagyon sokszor a szegény cigányság helyzetének javításán, és visszamegyek a régi rendszerbe nyugodtan, a Kádár rendszerbe, ahol mindenütt becsődöltek az új telepek építésével, a gettó felszámolása nagyon jó szándékú volt, megépítették utcaszámra néha a kockaházakat, viszonylag komfortosan, de mindenképpen normális körülmények között, és kiderült, hogy ott beköltöztetett cigányság egy keszonbetegségben szenvedett, mert akkora ugrás volt, hogy nem nagyon tudott mit kezdeni. Előbb-utóbb ezek a házak elhanyagoltá váltak, romossá váltak, tipikus sztereopitia volt, hogy felszedik a parkettát, mert nincs mivel tüzelni. Tehát, hogy ilyen kísérletek után, mintha az egész társadalom azt mondta, úgyse lehet ezekkel mit kezdeni. Tehát ez egy nagyon rossz hagyomány.
Ezzel van egy csomó gond, amit most mondtál.
No.
Tehát az egyik az, hogy ezek a lakások nem voltak komfortosak, tehát éppen, hogy alacsony komfortfokozatú lakások
volt. Alacsony volt, vízcsap volt, villany volt,
igen.
És volt szén vagy fa fűtési lehetőség valóban, igen. Nem több ennél.
Igen, ez egy komfort nélküli.
Igen.
És hát ugyanúgy szegregált körülmények.
Igen, ezek távol voltak a településektől.
Általában, és nagyon kicsi méretűek. Tehát itt
egy
szobakonyhások
voltak.
Ezek általában kockaházaknak nevezettek, ezek szobakonyhások voltak, és ide kényszerítettek akár több generációt is.
Tehát látszólag mindenképpen javult a helyzetük, hiszen egy putriból kerültek oda. Igen. Igaz, hogy a város vagy a település határában lévő, ami zavarta az ott élőket.
Voltak onnan... települések, ahol nagyon tisztességes módon megcsinálták valóban.
Igen, volt, ahol ez sikeres volt.
Volt, ahol. Tehát egyszerűen olyan környezetből tudtak kijönni emberek, amelyek a két világháború közötti fölbevágy kunyhókat jelentettek, vagy putrisorokat jelentettek. Igen. Sok helyen. De egy újabb elkülönített telepek jöttek létre.
Gettó
rossz
volt.
Minőségű lakások, gettószerű lakások, és ugye ezt próbálta később a 90-es évektől a rendszerváltás után a szocpol támogatások, tehát a szociálpolitikai támogatással megépülő lakások kiváltani. Ott is rátelepült egy mafiózó csapat a történetre, és rossz minőségű lakásokat építettek, kilopták belőle az anyagot, hasonlóan a cséhlakásoknál. Uh-huh. De folyamatosan azt képviseltük ebben a polgárjogi mozgalom, hogy rengeteg jó minőségű parasztház van az országban, tehát 300 ezer körüli üresen álló parasztházan, és hogy azok még mindig jobb minőségűek, és bent vannak a faluba.
Na igen,
tehát azt akarjuk, hogy együtt éljenek az emberek.
Na ezt küszöbet nem sikerült átlépni. Nem sikerült, egyik közösség
ez, sem. Ez volt a probléma.
Igen.
Tehát azért épültek a cséhlakások is, ugye, külön, vagy a település szélére, vagy egy elkülönített részre, mert hogy attól tartottak, hogy a társadalom. És a társadalom szembe megy ezzel. És itt jutunk el szerintem a lényeghez, hogy a politika milyen edukációs feladatok előtt áll, vagy mit halasztott el idáig, hogy a közvéleményben meglévő cigány ellenességet, a közvéleményben meglévő előítéleteket hogyan kezeli, bebetonozza ezeket, konzerválja, vagy elkezd vitatkozni vele, vagy normális párbeszédet kezd el kialakítani, hogy tényleg olyan lehetőségeink legyenek, ahol újra együtt lehet dolgozni, együtt lehet tanulni, ahol együtt lehet lakni, És ebből a szempontból lényeges szerintem az első cigány törvény, amit elsőnek nevezek a kisebbségi törvény. Tehát, hogy itt évszázados beidegződés, rossz politikai beidegződés van, amelyiket nemzetbiztonsági doktrinának vívunk. Ez a nemzetbiztonsági doktrina azt mondja, hogy nem szabad hagyni, hogy a cigányok öntudatosodjanak, mert ha az öntudat és a nyomor találkozik, akkor abból lázadás lehet. Ezért vagyunk megosztva, ezért vagyunk elzárva a társadalmilag érvényes tudástól, ezért van tudatosan tudatlanságban tartva sok százezer cigány gyerek, és ezért vagyunk elkülönítve.
Jól emlékszem, hogy Szlovákiában ezért volt lázadás? Hát, ahol betonkerítéssel vették körül a cigánytelepeket.
Valóban ez történt, tehát Erebesenről beszélsz.
Igen.
Mikor is volt, az 2002 talán. Tehát, hogy egyébként az is a nemzetbiztonsági szolgálatok által vezetett történet volt, mint ahogy kiderült. Tehát nagyon kevés összegű lopás volt, de a cigányokat szállították és lázították. Nem volt összetűzés, ellenben a katonaságot ki lehetett vezényelni.
Igen, látványos volt a dolog. Igen. Bocsánat, zárója.
Arra jó példa, hogy a nemzetbiztonságnak komoly szerepe van abban, hogy mi történik Magyarországon
abban,
a cigányügyben.
Igen,
és itt rövidre fűzve, tehát az a probléma, hogy a politika, és ezen belül a belügy, nem egy nemzetstratégiai kérdésként tekint ránk. Tehát, hogyha pontosan tudnánk azt, hogy megoldás vagyunk a gazdasági problémákra jelentősen, mert fiatal társadalom részről van szó. Minden második cigány ember ma Magyarországon 18 éven aluli. Tehát 500 000 18-en aluli gyerekről van szó, akiket be kellene vinni normálisan a gazdaságba, és ez az kellene, hogy lehetsz magyar. Hogy nem kell neked a cigány gettóban élni, nem kell neked a politikai gettóban élni. Lehetsz magyar politikus is annak ellenére, hogy cigány vagy. Mint hogy más nemzetiségnél ez nem lehet probléma. Cigánynál egy cigány értelmiségi az választhat, hogy bemegy a cigány politikai gettóba és az önkormányzatokba, vagy az államigazgatásban, de cigányokkal fog foglalkozni, vagy elmegy külföldre is, és akkor esetleg...
Egy nagyon konkrét példa volt, amit jó 3-4 héttel ezelőtt itt a más részről hallhattunk. Az a cigány fiú, aki nagyon tehetséges volt, jól értette a fizikához, meg vonzódott a számokhoz, matematikához, itt próbált evickélni, és semmire nem jutott az igat a világon, mindig a falak cigánsága miatt lezárultak az ajtók. És ez a fiú kiment Ausztriába, és az ausztriai osztrák vasúttársaságnál nagyon magas szintre jutott a logisztikai tudásával, ahol nem nézték, hogy cigány. Ott nem számított.
Ugyanez magyar... tudnak jó néhány ilyen példa.
Ez nagyon-nagyon markáns példa volt.
Annyit tennék hozzá, szerintem, tehát, hogy így az oktatás körül körözünk, és hát tényleg itt az van, hogy Zaladár, nem csak azt mondom, hogy nagy, nyilván nem, de hogy ott kezdődik, tehát ugye az egésznek az az eleje. És ahogy Zaladár mondta, itt akkor
de
fél
az,
millió...
hogy engedjenek minket az oktatásba, bocsáss meg, hogy közövágok. Fölhozom neked a Gandhit példaként.
A Gandhi is.
A Gandhiról azt mondták, hogy legalább a 7 regionális központban létrehozhatjuk a Gandhit. Nem engedték. Nem engedték, és azért nem engedték, mert öntudatos cigányokat nevelünk. És a Gandhinak most egy nagy része külföldön él, és dolgozik.
De szerintem nem vitatkozunk egymást. Tehát, nem csak azt mondom,
itt ennek a doktrinának a megváltoztatás az első pont szerintem.
Világos, csak azt mondom, és pont ezt akarom alátámasztani, hogy ahelyett, hogy azt látnánk, és itt egy kicsit visszacsatolnék erre a Lex Gyöngyös Patára, amiről az előbb beszéltünk, hogy nem arra van, ugye az oktatás központosításának az egyik indoka az volt, hogy akkor a szegregációval, diszkriminációval szemben fel lehet lépni. Ehhez képest azt látjuk, hogy annak a mértéke nő, és ráadásul be is betonozzuk, illetve bebiztosítjuk ezt az egész rendszert azzal, hogy még a jogi utat is elvesszük, azoktól,
akik... Mondjuk el, hogy hogyan van elvéve a jogi út. Mondjuk el, hogy hogyan van elvéve. Tehát, hogyha valahol a bíróság megállapítja, hogy szegregáció történt, és ezért kártérítés jár a cigány gyereknek, akkor az ő igénybe vehet a kártérítés összegnek megfelelő oktatási szolgáltatást az egyébként elkülönítő rendszertől.
Szintén szegregálva, hiszen nyilván...
Szofisztikált megoldás.
Tehát, a szegregációs az egy nagyon cínik.
Tehát, hogy egyrészt elvesszük ennek a dolognak az élét, hiszen nem lehet anyagi értelemben vett fájdalmat okozni a szegregáló intézménynek. Másrészt pedig újra termeli a szegregációt, hiszen ahogyha az iskola mondjuk ebben az esetben a megnyert per után fog nyújtani valami többlet szolgáltatást, azt azoknak fogja nyújtani, és csak azoknak, akik szegregációt elszenvedtek, tehát gyakorlatilag újra szegregál. Tehát igazából nem, tehát most nem vitatkozom veled, Aladár, hanem csak azt akarom mondani, hogy az oktatás, ami ugye ennek az egésznek a legeleje és az alapja, ahol el tudjuk kezdeni felszámolni ezt az elkülönülést, lehetővé téve a későbbi közös munkát, már ott azt látjuk, hogy nagyon tudatosan olyan döntések születnek, amelyek a szegregáció mértékét egyrészt fokozzák, másrészt pedig elveszik azokat a hatékony jogi eszközöket, amik ezzel szemben az érintettek számára rendelkezésre állnának. Úgyhogy nem egy vita, csak azt mondom, hogy ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy pont az oktatáson meg lehet mutatni, hogy ez nem feltétlenül csak slamposság, vagy nem figyelünk oda, hanem van ebben egy nagyon tudatos irány.
Két dolog még, amit megpróbálok bepréselni a műsorban, az egyik az egy általános, a másik az egy konkrét. A konkrét az, ami az egyik veszőparipám, hogy amikor a közmunka a politika elé került, és ezt még a Gyurcsány betette fel, hogy a Gyurcsány kormányban már nem volt idő megvalósítani, a Fidesz viszont nagyon sikeresen megvalósította, volt idő, amikor 120 ezer ember volt közmunkában. 200 a csúcs, tényleg 180-200, ami azt jelentette, az én saját tapasztalatom szerint abban a faluban, amelyben félig élek, hogy az ottani cigányok közül számtalan megragadva az alkalmat úgy érezte, hogy elindult az integrálódás. Szép ruhába ment bedolgozni, minden nap fél 8-kor ott volt, ő benne volt a rendszerben, megszűnt a csavargás, a lébecolás, jól érezték magukat. És az ember akkor azt gondolta, hogy ha ezt meglépte egy kormány, akkor meglépi a következő lépcsőt, és akit lehet, ebből a közmunkából elküld képezni kőművesnek, gépkezelőnek, nem tudom. Nem történt meg. És már alig 50 ezeren vesznek részt már csak ebben, mert ugye visszavette a kormány a támogatást, erre nincs már az önkormányzatok. Miért áll meg mindig itt, hogy amikor a cigány kitörhetne, kap valami segítséget, onnantól nincs már állami támogatás?
Az egyik része a válasznak az, hogy a kormány elkezdett átképzést szervezni, és általában írás-olvasás tanítást vezetett be. Azoknál a cigányoknál is, akik kiválóan tudnak írni, olvasni. Tehát ilyen nevetség tárgya volt, hogy rajzolj köröket és a betűket, stb. Aztán ez tényleg megállt, de a multinacionális cégek átvették itt a feladatot. Tehát azzal párhuzamosan, hogy több százezer jól felkészült magyar munkavállaló elhagyta az országot, megjelent egy munkaerőpiaci vákum, és a multik elkezdték, főleg az egyszerűbb ilyen,
betonított
hogy mondják ezt a sor munkát, a
szalag
munkákra, különböző autógyártó cégek, kiképezni a cigányokat, tehát azért is csökkent le a közmunka.
Ez nagyon érdekes, ez
egy fontos.
Igen. Nagyon jó.
Nagyon fontos. Tehát, hogy ez jelentette egyébként az elmúlt 2-3 választásnál a Fidesz szavazóbázisának a biztosítékát a cigányok esetében, mert a miskolci magnál maradva mondjuk a férj az 28.500 forintot kapott, most pedig a 10-szeresét vagy a 15-szeresét kapja az ottani mondjuk Bosch cégtől.
Értem.
Hogyha kiejthetem. Tehát, hogy és az asszonyok vannak főleg most a közmunkában, az asszonyokkal el tudják végeztetni
a takarítást, meg a
mezőgazdasági munkákat, tehát legtöbb faluban van ilyen zöldségtermesztés.
Van valamennyi, amennyi maradt.
Igen, és És a férfiak elmennek a városba dolgozni, vagy külföldre.
Igen.
Tehát nagyon-nagyon sokan, például ahol én sok időt töltök hegyközben, ott például Franciaországban napelemeznek nagy számban cigányok.
Uh-huh. Tehát akkor volt egy ilyen hozadéka ennek a dolognak?
Igen.
Hogyha kapott volna ez a képzés egy kis állami támogatás, akkor nagyobb létszámban lehetett volna szakmát szerezni.
Egyértelmű.
Igen, egyértelmű. Ezt nem használ, én erre utaltam, hogy ezt nem használtam.
Tehát itt átalakult a szakképzés, ugye megszűnt ez a korábbi OKI-s rendszer, és bepakolták ugye munkásképző iskolákba az egészet. Nehéz is ilyen szempontból, de az ilyen szakmásító tanfolyamokra be tudtak a multik képezni, be tudtak vonni cigány embereket.
No.
Tehát itt azt tudom mondani, hogy a cigány családok döntő hányada dolgozik, és ezt a Fidesz a saját malmára tudja hajtani ennek a politikai hozadékai.
Ha megcsinálta, akkor jó.
Mondom, hogy itt elsősorban a társadalmi változások segítették, de hogy rajta voltak azon, hogyha ilyen spártai módszerrel is, hogy vagy ilyen az, uh-huh. vagy pedig megkeresed a módját annak, hogy túlélj, uh-huh. és hát volt egy gazdasági föllendülés a 20-as évekig. Úgyhogy ez erre rá tudott
értem, kapcsolódni. Akkor ennek volt pozitív hozadéka. Most Andrásnak két percünk maradt arra a kérdésemre, ami egy külön műsort megérne, de néhány gondolattal hajsz. A cigánygyilkosság, ami egy őrület volt, hogy idáig süllyedt Magyarország. Volt-e annak valamiféle, láttál-e valamiféle olyan következményét, hogy hoppá, itt kéne megállni, hogyha ez a dolog így megtörténhetett? Kiváltott-e valami sokkot, hogy a társadalom ezen és az intézmények és a politika abszolút túltéve magát, semmilyen következtetés nem mond le?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát ugye a Magyar Gárda feloszlatása és egyéb lépések megtörténtek. Tehát azt mondanám, hogy valószínűleg ez a sok hatás, ez megvolt. Uh-huh. De hát azért pont a azt is látom, hogy ez a fajta sok hatás, mintha múlna, és hogy a közbeszédben, különböző demonstrációkon, és Aladárjéknak volt is ilyen ügyük, jönnek vissza ugyanazok azok a szavak és azok a beszédek, és erről is szó itt, van a cikkben, a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos fellépésnek a hatékonysága, mintha kopna, ahogy időben ez egyre távolabbi. Tehát mondom, hogy konkrétan Aladárt tettetek feljelentést a 2023-as augusztusi demonstráció miatt, amit...
Jó, bocsánat. Európai Emberjogi Bíróságnál van ez az ügy is, igen, mert Magyarországon.
Ez legyen egy következő műsorunk.
Magyarországon szólásszabadságnak tekintett.
Igen. Köszönöm a figyelmüket, Somfai Péter szerkesztő nevében is, minden jót, viszonthallásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.